Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Számos tévhit megjelent az új koronavírus járvánnyal összefüggésben, mint a sósvízzel gargalizálás, a napfény fertőtlenítő ereje, a C-vitamin túlzott fogyasztása. Ezek azonban nem lassítják a vírus terjedését, és nem akadályozzák meg a fertőződést. A tévhitekről az Egészségügyi Világszervezet kiadványa alapján Fehér Anna Magda kérdezte Fábián István kémikust, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem tanárát.
De először is azt lehet tudni, hogy ennek a vírusnak az eredetét nem nagyon tudják még mind a mai napig. Feltételezik, hogy vagy denevér, vagy a tobzoska nevű állatról terjedt át az emberekre. Ez egy új típusú vírus. Ez egy olyan családba tartozik, amivel kapcsolatban már voltak korábban vírusfertőzések. Ilyen volt például a SARS vírus, vagy a MERS vírus, ezek körülbelül egy évtizede, vagy még régebben voltak világfertőzések. A terjedéséről annyit lehet tudni, hogy cseppfertőzés útján jut emberről emberre, és hát az pedig, hogy milyen gyorsan terjed, azt a sajtóból azt gondolom mindenki láthatja, hogy nagyon gyorsan, sajnos.
Éppen ezért talán mindent megtesznek az emberek, hogy elkerüljék ezt a kort, néha olyan dolgokat tesznek, amelyek azonban egyáltalán nem hatásosak. A WHO összeszedte azt a listát, hogy mik a tévhitek abban kapcsolatban, hogy hogyan lehet megelőzni. Tehát vegyük végig, talán kezdjük ott, hogy a hideg, a meleg hatás hogyan hat erre a vírusra, tehát éppen hideg időben vagy meleg időben terjed inkább, például egy forró tea megelőzheti-e, vagy a napfény az segít-e a vírus terjedésének korlátozásában.
Ezek a feltételezések terjedtek el a világban, nagyon sokan gondolják, hogy ilyen egyszerű módon megelőzhető a fertőzés. Első és legfontosabb kijelentés az, hogy semmi bizonyíték nincs, hogy ezekkel a dolgokkal megelőzhető. Alapjában véve ugye arról van szó, hogy egy vírus fertőzésnek két dolog az érdekes, az egyik az, hogy terjed, a másik pedig, hogy meddig éli túl úgy, hogy nincs valamelyik páciensben benne. Valójában az emberi test hőmérséklete az független attól, hogy mit iszunk, mit eszünk, milyen közegben vagyunk, az 36-38 fok között van egy egészséges ember esetében, és hát ez a kedvező a vírus számára. Na most az elképzelhető ugyan, hogy mondjuk extrém hőmérsékleti körülmények között kevésbé terjed, de nagyon nagy valószínűséggel ez a helyzet nem áll elő, tehát abban nem nagyon kell bíznia senkinek sem, hogy mondjuk a klimatikus viszonyok, a hideg vagy a meleg akadályozza a vírus terjedését. Egyébként ezt mutatják azok az adatok is, amiket látunk szerte a világban, hogy gyakorlatilag ahova eljutott, függetlenül attól, hogy milyen éghajlati körülmények vannak, ugyanúgy terjed.
Hogyha mondjuk valaki egy forró fürdőt vesz, akkor a bőr felületéről le tudja ezzel égetni, el tudja pusztítani a vírust?
Elvileg le tudja, de valószínűleg nem fogja bírni sokáig ezt a hőmérsékletet, és hát ehhez sokkal hatékonyabb egy szappanos mosakodás, ugyanis a vírust azt leoldja a felületről, tulajdonképpen a szappanos kézmosás, tehát valami olyan anyag, ami szappan vagy szappanszerű, ez az ajánlott egyébként, a WHO is ezt ajánlja.
Az Egészségügyi Világszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az egész testet nem kell fertőtleníteni például klórral, ennek talán még káros hatása is lehet.
Abszolút. Így van. Először is a vírus ugye légzőszerven keresztül terjed, vagy jut be az emberi szervezetbe első körben, azt nyilván nem is lehet klórozni. És általában, amikor vegyszerekről van szó, ugye én vegyész vagyok, amikor vegyszerekről van szó, akkor nagy óvatossággal kell eljárni. Például a háztartásokban ugye vannak a hipotartalmú különböző tisztítószerek. Ezek felületek tisztítására alkalmas, de bőrfelület tisztítására semmiképpen sem ajánlott, mert maró hatásúak és tönkreteszi a hámréteget.
Mi a helyzet a házi praktikákkal? Tehát, hogyha az ember jó sok mézes fokhagymát eszik, vagy a C-vitamin adagokat növeli, ezzel megelőzhető a betegség?
Több részre bontanám. Először is a fokhagyma, méz, ezek egészségesek, mint tudjuk, de a vírus ellen nem működnek, tehát semmiféle vírus ellen hatások nincsen. A sajtóban itt-ott elterjedt az, hogy nagy mennyiségben kell C-vitamint fogyasztani. Jó pár évvel ezelőtt megállapították, hogy ennek se sok értelme van, ugyanis a szervezet egy bizonyos szint fölött nem képes C-vitamint felvenni, és a jelenlegi ismereteink szerint az a túlzott C-vitamin fogyasztás a vírus ellen nem hat. Az természetes, hogy minél több vitamint fogyasztunk, nyilván értelmes mennyiségben, az viszont a szervezet ellenálló képességét javítja valamelyest.
Az is sajtóhír, vagy a sajtóban elterjedt vélemény volt, hogy például, hogyha valaki sok vizet iszik, azzal mindenképpen segít, ha nem is a fertőzés megelőzésében, de már a kialakult kor kezelésénél ez nem árt. Tehát a vízivás miben segíthet, vagy éppenséggel meddig terjed az a hatás, amit ezzel el lehet érni a hidratálással?
Nos, a hidratálás az nem csak a koronavírus kapcsán, hanem más betegségek esetében is mindig előjön. Egyfelől nyilvánvaló kellő mennyiségű folyadékot kell fogyasztani mindenkinek, de ez nem véd meg bennünket a vírustól. Kezdve ott, hogy a vírus azért nem a gyomor és nem a nyelő csövön keresztül terjed, hanem a légzési rendszerünkön keresztül, tehát légzőszervi betegségekről van szó. Ennek megfelelően a vízivás sokat nem használ, illetve egyáltalán nem használ, már ami a fertőzést illeti.
Másik elterjedt praktika volt a neten, hogy hogyan vizsgáljuk meg magunkat, hogy elkaptuk-e a vírust. Például, hogy tartsuk benne a levegőt, és hogyha ez hosszabb távon működik, akkor talán nem vagyunk fertőzöttek. Ez az eljárás, ez alkalmazható valóban?
Először is, hogyha valakinek tüdőgyulladása van, vagy valami légzőszervi megbetegedés, akkor nyilvánvaló problémái vannak a levegő visszatartásával. Egyetlen egy gond van, hogy a vírusnak van egy lappangás ideje, tehát hogyha én a fertőzöttségnek a kezdetén próbálom ezt a tesztet, ez garantáltan nem fog nekem semmit sem mondani arról, hogy meg vagyok-e fertőzve, vagy nem. Később pedig, amikor kifejlődik a betegség, akkor pedig már eleve olyan tünetek vannak, ami feleslegessé tesz bármi ilyen jellegű tesztet.
Ez a lappangási idő elég hosszú is lehet, akár 2 hét, vagy még annál több is, úgy tudom. Pont emiatt is terjedhet ilyen gyorsan ez a vírus, mert sokak még nem is tudják, hogy betegek, de már is fertőznek?
Én nem azt mondanám, hogy gyorsan terjed a vírus, hanem hatékonyan. Tehát pontosan erről van szó, hogy a vírusnak a lappangás ideje meglehetősen hosszú, ennek megfelelően olyanok, akik fertőzöttek, de erről nem tudnak, meg tudják fertőzni társaikat, és ez a probléma, ezért hatékony a vírusnak a terjedése. Ha a vírus sokkal agresszívabb lenne, akkor sokkal kisebb lenne a vírus terjedése.
A korábbi védőoltások, például az influenza elleni védőoltás, az segíthet ebben az esetben, vagy bármely korábbi a tüdőgyulladásra adott gyógyszer?
Az jelenlegi ismeretek szerint nem segít, ugyanis itt egy teljesen új betegségtípusról van szó, vagy betegségről van szó. Ennek nincsen meg jelenleg se a vakcinája, tehát nincsen olyan védőoltás, amit lehetne ellene használni, és egyelőre az a gyógyszer sincs meg, amivel gyógyítani lehetne a betegséget. Azt kell még tudni, ezzel kapcsolatban is nagyon sok tévhitet lehet találni az interneten. Azt kell tudni, hogy egy megfelelő vakcina, egy megfelelő gyógyszer kifejlesztése nagyon hosszú időt vesz igénybe, még akkor is, hogyha minden erőfeszítést megtesznek az ezzel foglalkozók.
Ez a hosszú idő körülbelül 1 év, 1.5 év, mire lehet számítani?
Először is nem lehet megmondani pontosan. Nagyon sok múlik azon, hogy például valakinek van ez szerencséje, és megtalálja, már a kutatók közül is megtalálja a megoldást, sok mindent kell kipróbálni. Általában az 1-2 éves időtartam az, ami elfogadottnak tűnik. Hozzátéve az, hogy ha valaki talál is egy olyan szert, vagy egy olyan vakcinát, amivel ezt a betegséget lehet kezelni, vagy lehet küzdeni vele szembe, akkor még mindig nagyon komoly klinikai, először kísérletek után a klinikai tesztek kellenek ahhoz, hogy a hatékonyságát is bizonyítani lehessen, illetve azt, hogy nagyon súlyos, káros mellékhatásai nincsenek.
Már említette a beszélgetésünk elején, hogy nagyon fontos egy vírus hatékonysága szempontjából az, hogy mennyi ideig képes az emberi szervezeten kívül létezni. Mire kell számítani, hogyha az ember bevásárol a boltban, vagy esetleg ételt rendel egy ételfutárral, akkor a vírus megtapadhat az élelmiszerek felületén, vagy a csomagoláson, és így is terjedhet, akár nem csak emberről emberre. Erről milyen információik vannak?
Nyilván itt is a cseppfertőzés van az egész történet mögött, tehát hogyha valaki mondjuk rátüsszent egy élelmiszerre, pontosabban a csomagolt élelmiszerre, akkor ott a felület szennyezett lesz. Vitatott az, hogy mennyi ideig képes a vírus túlélni egy ilyen felületen. Néhány órától néhány napig lehet olvasni az életben maradásukról. Ráadásul attól is függ a dolog, hogy mi a felület, tehát mi anyag van szó, fémről van szó. Alapjában véve pontosabb információ ezzel kapcsolatban nincs, de egy felületen bizonyos ideig biztos, hogy megmarad a vírus.
Például, amikor az idős családtagoknak bevásárol az ember, érdemes már úgy odavinni az élelmiszert, hogy azt átcsomagoljuk, vagy fertőtlenítjük alkohollal? Mi az, ami ilyenkor megfelelő biztonságos eljárás lehet?
Amennyire tudom, erre igazán protokoll nincs kidolgozva, de megint csak a józan eszünkre támaszkodva, nagy valószínűség, hogyha áttörő a felületet valamilyen fertőtlenítőszerrel. Ez lehet alkohol, vagy lehet egy nagyon híg domestosoldat, és várunk valamennyi ideig, akkor valószínűleg csökkentjük a fertőzés kockázatát. Még egyszer az alap probléma az, hogy nem tudjuk, hogy meddig marad meg egy felületen ez a vírus. Vannak adatok, de ezek nem megbízhatók egyelőre.
Az alkohol ivás mennyiben tud segíteni, hogyha valaki lehúz egy pálinkát, az a feszültségoldáson túl esetleg segítség lehet-e fertőtlenítő hatású, vagy ez éppen gyengíti a szervezetet, tehát mi a helyes eljárás az alkoholfogyasztás területén?
Ahogy mondani szokás, vegyes hatás várható, egyrészt biztos, hogy sokan relaxáltabb állapotba kerülnek, tehát nem stresszelik magukat a vírus miatt. A másik része a dolognak az, hogyha módjával fogyaszt valaki alkoholt, akkor ez még azt gondolom nem probléma, de ismét csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt légúti megbetegedésről van szó, tehát mondjuk egy fél deci szilva pálinkát nem nagyon szoktunk letüdőzni, azt lenyeljük, ennek megfelelően annak védelmi hatása nem lehet, nincs.
Az megfelelő lehet-e, hogyha sós, vizes oldattal, vagy esetleg enyhén, ecetes oldattal gargalizál az ember, próbálja a orrüregjáratát is, a szájüregét ezzel tisztítani, ez elegendő védekezési mód?
Erre is kitérne a WHO-nak az anyaga, és a válasz az, hogy nem. És megint csak arra tudok utalni, hogy légzőszervi problémáról van szó, tehát például orron át veszük a levegőt, az orrjáratoknak a tisztítására, ezek a módszerek abszolút alkalmatlanok.
Végig arról beszélgettünk, hogy mi az, ami nem segít, de röviden összefoglalva, mi az, ami biztosan segítség lehet abban, hogy a vírus terjedését visszaszorítsuk?
Alapvetően azt a tanácsot lehet adni, hogy mindenki tartsa be azokat a utasításokat, tanácsokat, amit a sajtóban olvashat. Először is tartson kellő távolságot az embertársaitól, feleslegesen ne menjen közösségbe, ha lehet és tud használni valamilyen maszkot, hozzátéve azt, hogy itt a masznak a minősége is elég fontos, azaz nem minden maszk fogja kiszűrni a kórokozókat, és hát talán ami a legfontosabb, a rendszeres kézmosás, langyos vagy meleg vízben, szappannal, vagy valamilyen ennek megfelelő szerrel. Ezzel kapcsolatban egyébként felhívnám a figyelmet arra, hogy a honlapunkon van egy videó, hogy milyen is a szabályos kézmosás, mire kell odafigyelni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.